Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Áldott, boldog új évet kívánunk idei első adásunk alkalmából. Az évet rögtön egy igen kemény témával kezdjük. Történt ugyanis, hogy egy régi kedves ismerősömtől kaptam egy levelet, hogy segítsek eladni a nehéz munkával épített családi házukat, mert ketten maradtak. Ő és a kisfia. Rosszat sejtve válaszoltam neki egy kérdéssel, hogy mi is történt. A férje meghalt, írta ő. Nem akárhogy, hanem öngyilkos lett. Nem is akármi miatt, hanem azért, mert nem tudott kiszabadulni az alkohol rabságából, noha próbálta, és időszakosan ért is el eredményt. Felesége az orvosi segítség mellett a plébánosnál a lelki segítséget is elintézte neki, de sajnos ő elutasította ezt. Egyedül küzdött. Aztán föladta, küzdelem nélkül egyre lejjebb süllyedt, amíg magasan iskolázott emberként már ő maga is belátta, hogy ez így nem élet, és Isten ajándékát eldobta magától. Kisgyermekük azóta sem tud megbocsátani apjának, hogy búcsú nélkül itt hagyta őt. Ismerősömnek egy kerek évre volt szüksége ahhoz, hogy egyáltalán 3-4 mondatnyit tudjon valakinek beszélni az egészről. Hálát adván Istennek, hogy engem eddig ez a sátáni kórság nem veszélyeztetett, eszembe jutott, hogy 3 éve a református egyházunk iszákos mentő missziójának néhány munkatársa, és velük együtt több gyógyult alkoholbeteg járt nálunk. Az akkor készített tetemes mennyiségű hanganyagból vágtam össze a következő műsort. Ha hall most engem valaki, aki ingadozik ebben a kérdésben, vagy netán kábítószerekkel vagy cigarettával kapcsolatban van így, akkor az eltékozott idejéből áldozzon most 50 percet, és hallgassa meg azokat, akik beleestek, de kijutottak ebből a gödörből, és azokat, akik már több mint 10 000 ilyen emberrel találkoztak, foglalkoztak, és segítettek nekik.
Annak idején, amikor ifjúságvédelmi műsorokat készítettem, akkor volt szerencsém egy 16-17 éves lányjal találkozom, aki akkor már túl volt a 3. öngyilkosságán, túl volt a 7. abortuszán, és éppen kábítószerfogyasztás miatt, persze akkor nem klasszikus kábítószerfogyasztó, politoxikumán volt, tehát gyógyszert és alkoholt együtt ivott. Budapesti rendőrkapitánysági ifjúságvédelmi osztályán találkoztam ezzel a kislányjal. Sajnos, hogy még mielőtt elindítottam volna a magnetofont, beszélgettünk erről, és hát sajnos ez az üzenet, ez nincs meg, holott hát beszép lenne a maga tragédiájával együtt. Amikor mindez kiderült, akkor én rákérdeztem, hogy mindez miért csinálod? Nem tudom. Tehát mondom, hát itt az abortuszok száma, meg a fiúk és az egyebek. Mondom, ennyire szereted a fiúkat? Nem. És mondom, a szexet? Nem. Hát mondom, akkor miért csinálod? Azért, mert legalább utána minden fiútól azt hallom, hogy szeret. Akárhányszor elmondom, a borsozik a hátam. Ebben a szerepben piszokban kellett ennek a szerencsétlennek meghallani azt, hogy szeretnek. Nem az édesanyjától, az édesapjától, a barátairól, a szomszédoktól, a tanárától és a társaitól hallott. És kérem tisztelettel, hány ilyen gyerek él és van ma közöttünk? Nagyon sok. Nagyon sok.
Áldás békességet kívánok mindenkinek. Nagyon örülünk annak, hogy együtt lehetünk így ezen a mai napon, amely missziós napunk, hiszen közöttünk vannak az egyházunk Iszákos mentő missziójától, ennek a missziónak a vezetője, Németné Balogh Katalin. Nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a közösségünkben. Örülünk annak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ugyancsak sok szeretettel köszöntjük Tóra testvérünket, illetve testvérünket, akik a csepeli közösségből érkeztek hozzánk, és akik majd bizonyságot tesznek itt az Isten tiszteleten, hogy hogyan is tapasztalták meg Isten szabadító munkáját az életükben.
Röviden elmondja az élete történetét mind a két testvérünk. Hallgassuk őket nyitott szívvel, hogy valóban lássuk azt, hogy emberek életében az Isten mit tud cselekedni.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás a szívem, hogy itt lehetek, és újra beszélhetek arról, hogy itt tett az Isten az én életemben, és Jézus Krisztus hogyan tud szabadítani. Meghatározó az életemben, a nevem ugye Teodóra, a jelentése Isten ajándéka, és én 45 éven keresztül nem voltam kibékülve ebben a lehetőséggel, vagy fordítással. Mert én úgy gondoltam magamról, hogy én inkább egy Isten áfa vagyok. És hát ennek, hogy a szó szoros értelmében meg is találtam, ugyanis én 45 éves koromra teljesen az űrzavarba keveredtem. És mint ahogy Jeremiás irámainál is olvassuk, hogy nem gondolta jövőjére, igen, mélyre süllyed. És én egy ilyen nagyon-nagyon mély állapotomban, teljesen ateista módon 1995-ben kerültem Dömösre, és én ott ismertem meg Jézus Krisztust, ott ismertem meg a szabadítást, és attól kezdődött egy új életem. Az előzményekhez annyi hozzátartozik, hogy én ez alatt a több mint 20 év alatt, amit alkoholizáltam, ennek voltak jobb és kevésbé jó időszakai, és én egy úgynevezett problémaívó voltam. Ami annyit jelentett, hogy ha jött a gubanc, akkor nekem nem volt más eszközöm, hanem akkor leírtam magam, mert ne kelljen gondolkodni, mert ne kelljen megoldani, mert abba lehet menekülni. Ugye egyébként úgy szerettem társaságban lenni, és úgy jókat csörözni. Ez volt az egyik része az életemnek, a másik része meg, amikor a gubanc jött, akkor jött a kőkemény. És aztán, mikor ezek a kőkemény tömények olyan kéthetes, háromhetes folyamatos részegeskedés után, amikor az ember úgy észhettét egy pillanatra és rájött, hogy itt most nincs tovább, akkor ugye jött az, hogy holnaptól nem iszom, ami nem működik. Aztán jöttek a pszichiátriák, aztán jöttek öngyilkossági kísérletek. És én még mindig ott tartottam, hogy volt egyszer én, és volt az alkohol. A családom, a férjem, még hál' Istennek, megmaradt mellettem, van egy fiam, aki hát elhordozta, vagy elviselte, inkább úgy mondanám, az anya életmódját, ami egészen furcsa, mert a józan időszakban, a józan periódusokban én tulajdonképpen egy tökéletes háziasszony, egy tökéletes anya, egy tökéletes feleség voltam, mint egy, ha tetszik, jóval tésselve. De hát ezek a periódusok, ezek azért váltak hosszabb, rövidebb időben. És hát aki látott már alkoholista életet, vagy mert meg is tapasztalta, azt tudja, hogy ennek bennünk is van egy borzasztó nagy harca. Mert minden este abban lefeküdni, hogy reggeltől nem iszom, aztán reggel muszáj megvinni, mert az embernek meg a keze, meg nem tudja, hogy indulhat a nap alkohol nélkül. És a lelkiismeret furdalás az, hogy milyen kvázokat, és milyen katyvazokat, és milyen zűrzavarokat hagyok magam után a különböző egy ilyen lehetetlen gyilkossági kísérlet, egy ilyen lehetetlen megint gödörtlenül állapot után anyám mentőt hívott, jött egy házi orvos, és avatott a mentőben, hogy Dóri, imádkozom magáért. És én ilyen félkotyagos, félkomás állapotommal közöttem magamban maga, hogy van, de amivel ne imádkozzon, hogy gyógyítson meg, mert utána mit érek én az imádságban. Ugyanez a doktornő volt az, aki ugye józanabb időszakaimban közölte, hogy menjek Csepelre, mert ott van egy ilyen iszákos mentő alkalom, és mindig mondtam meg, hogy én most nem érek rá, most nekem adjon békében, mert most különben se iszom, most erre nekem semmi szükségem. És hát így teltek az évek, teltek a hónapok, majd két év elteltével megint csak jött ez a doktornő, hozott egy igét, mert hogy ültem a padlón totál károsan. És már nem volt kiút. A két konikák 32-8 volt, ő vele emberi erő van, mivel nem kis tennünk az út. És én akkor ezt nem tudtam, hogy ez igen mit akar jelenteni. A lényeg, hogy elintézte nekem sürgősen azt, hogy fölkerülhessek Dömösre. És így mentem én oda. Férjem elkísért. És aztán az első délután, az első ige hirdetés után Szoli bácsi nyugodjan, mondta a magáét, és abszolút nem értettem semmit. Én csak azt tudtam, hogy egy pap, meg egyáltalán valami Istenről beszélnek, és hát én ezt nem fogom kibírni. És az a szörnyű benne, hogy a 20 éves kilódás, a 20 éves szenvedések, meg zűrzavarok után, én még mindig ott tartottam, hogy Isten nekem kell. És akkor férjem annyit mondott, hogy hát még 3 napot adjál magadnak, annyi mindent kipróbáltál. 3 napba feljövök érted, és elviszlek, hogyha még mindig nem érzed itt jól magad. És aztán az első esti, olyan 50-60, igen, nem is tudom hányat hallgattunk meg, mert ugye körülbelül ennyi ember volt ott a teremben, mindenki elmondta a maga életét, néhány szóban mindenki elmondta azt az igét, amit ő aznapra kapott. És az a rengeteg igen, meg egyáltalán, meg az a rengeteg sors valahol. És Isten elkezdte a munkáját bennem, aztán másnap elkezdtem sírni. Hétfőn kezdődnek a gyógyítók, én péntekre jutottam addig, hogy Isten összetört a mozarába, és megadtam magam. Aminek fizikai jele volt az én számomra megadásnak, mert végig ez alatt, az egy hét alatt a szószoros értelmében ugye a kő. És az úgy rajta volt a színelen, az tényleg egy mázas kő volt. És az péntekre egyszerűen lezuhant, én felszabadultam, megszabadultam. Hogy menet közben mi történt, nem kérdezze senki, nem tudom. Azt tudom, hogy a gondolatébresztők, az igék, a mi mindenek mellett én vívtam belül a harcokat, azt a harcot, hogy szabad-e nekem párt fordulni az ateizmusról a hívőség felé, és ez a pártfordulás is egy jó dolog az életemben, az én lánykori nevem az Pál, tehát én pártfordulás vagyok. És szabad-e nekem pált fordulnom? És aztán Isten elkezdett mutatni nekem egy tükröt. Egy olyan tükröt, amiben én megnézhettem és megláthattam magam. Megláthattam azt, hogy mit műveltem, hogy mit csináltam. És rá kellett jöjjök arra, hogy nekem teremtő Istenem van. És én most nem a, mint ahogy az igéhirdetésben is hallottuk, hogy a szomszédommal, a férjemmel, az anyámmal, a gyerekemmel, ki mindenkivel kell horizontálisan ugye rendeznem a soraimat, ugye, és a férjem, amikor mondja, hogy miért iszol, akkor mondom, te meg ne hagyszana szét az oknidat, vagy a szomszédnak, hogy nem a magáért iszol, mit jár a szája. Voltak ilyen csípőből jövő sztereotíp megfogalmazásaim, ami mindig elindulható volt, és hát ezzel most nem vált be. nem vált be, mert ő valahol a Teremtő Istennel, aki az én voltam és mennyi értem, ahol ez a módszerrel működik. És akkor én erre rájöttem, és azt elmondtam, akkor megadtam magam. És most már nagyon rövid leszek, mert viszonylag rövid a történet, hogy mikor én ezt elfogadtam, ezt a szabadítást, akkor én valóságban megszabadultam az alkoholtól. Én a spiritus helyet kaptam, egy spiritusztam. És hogy mennyire személyre szabja Isten nekünk a szabadításokat és a gyógyulásokat, és mennyire ismer minket, azt nekem a hitetlen tanáskodó embernek megmutatta ott még dömösen. Nekem föl kellett jönnöm menet közben, tehát a gyógyító közepén egy rehabilitációs vizsgálatra. Rokkanyagdíjas voltam én abban az időben. Egy vizsgálatra, és amikor jöttünk el az Árpád hídnál a férjemmel egy büfé előtt, állt egy fiatal ember egy ilyen háromdecis zöld üveges gőzfeles üveggel a kezében, amiben sör volt. És így ránéztem a sörös üvegre, és nem hittem a sörnek. És én nem tudom, és azóta sem tudom, hogy milyen íze van a sörnek. Nem azért nem tudom, mert nem kóstoltam, és kegyelmes volt az Isten, nem kellett megkóstolnom, hanem egyszerűen azért, mert a sör ízét, mint olyat, elfeledett. Nincs a számban, nincs az emlékezetemben. Az az ital, amit én Tonna Péterben, hektószámban ittam. És hát ezzel kezdődött az életem, az új életem. Hogy Isten azóta mennyi minden csodálatos dolgot tesz az életembe, arról itt időhiány miatt hadd ne beszéljek, de a kegyelmi idő, amit tart, hál' Istennek, van még bőven, miből szabadulnom, és azt hiszem, ebben sokan vagyunk így. Vannak látszó és vannak láthatatlan bűnünk, amiből szabadulni kell, és még kérni kell Istentől ezt a szabadítást. És azzal zárnám, hogy a múlt héten Gödöllön jártunk egy találkozón, és előkerült, pontosabban kaptunk a missziónak a alapítójától egy gondolatot, amit én szeretnék itt mindenkinek felolvasni, mert azt hiszem, hogy ez az élet célja újabban. És hiszem, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma minden bűnből, szenvedélyből, megkötözöttségből és nyomorúságból megszabadítani a sátán fogjait. Vállalom az életközösséget a szolgáló szeretetben önmagát feláldozó Jézussal. Vállalom, hogy ott a helyen testvérként a legelesettebb ember mellett is. Életemet, imádságaimat, erőmet, időmet, anyagi javaimat eszére készülvel találom. Siklós József 1950. Nagyon szépen köszönöm.
A Siklós Józsi bácsi, aki a missziót, munkáját még akkor elkezdte, mielőtt a misszió egyáltalán létrejött volna a saját életében. Siklós József református lelkész. Hát ő annak idején a feleségével úgy kezdte a missziót, amikor még arról szó se volt, hogy egyáltalán ilyen hivatalosan lehetséges, hogy a házukba fogadták az alkoholistákat, úgyhogy ott aludtak, etették őket, és mondták nekik a jó hírt, mert olyan szenvedélyesen szerette őket, és akarta megmenteni őket, és olyan érdekes volt, valami másról beszélgettünk a munkatársi közösségbe, és az jutott eszembe, hogy hát, hogy az Isten hogy munkálkodik, hogy kényszerít rá mégis az emberre dolgokat, hogy odáig juttatta annak idején a múlt rendszert, a szocializmust, hogy kénytelenek voltak, ugye azt mondani, most már mindegy, hogy ki segít, akkor segítsen az egyház az alkoholistákon, mert ők nem tudják ezt a problémát megoldani, és hogy néha az Isten így munkálkodik, hogy pont azokat, akik mégis az egyház és a hit ellen küzdenek, egyszerre oda juttatja, hogy azt mondja, hogy most már nem számít az, hogy hívják, csak segítsen, mert nem lehet eltakargatni ezeket a bajokat és nyomorúságokat a társadalomban és az ember életében. Mondjuk ugye nekünk itt alkohol ügyben utazóknak az fáj sokszor, hogy azért Magyarországon van 1.300.000 alkoholista, és nem hiszem, hogy ez egy olyan szám, ami nem lehetne több. Mert hogy ki vallja be, ki vállalja el, és hogyha hozzá tesszük a családtagoknak a létszámát, akkor elég sok emberről van szó, akit érint az alkohol probléma, és hivatalosan van 15-20 ezer drogos. De hát ugye a mai világban azt számít, hogy mi a divatos, akár a ruha színében, akár az étkezésben, akkor szenvedélybetegségben is ma az divat, hogy akkor a drog ellen küzdjünk, az a menő, arra adunk pénzt, és azért igazán nincs megfelelő helye politikai, vagy társadalmi, vagy egészségügyi szinten sem az alkoholizmusnak. Ugye az első számú drog az az alkohol és a nikotin. És most volt nem olyan régen a dohányzásmentes világnap, és ezt a statisztikát is hallottam valakitől, hogy mondta, hogy 3000 szál cigaretta jut egy magyar emberre évente, és ez a duplája a világ átlagnak. És a gyerekeknek a 20%-a dohányzik. Hiába vannak ugye a ijesztgető tényezők, hogy mivel mi jár, és ugye a postán is ki van téve, hogy a túlzott játékszenvedély az mentális problémákat okozhat az embernek. Én nem hiszem, hogy félelemmel lehet valakit nevelni. Hát az a legkönnyebb és legegyszerűbb módja a mai világnak, hogy az emberben félelmet kelt, hogy megijeszt, legyen az betegség, vagy bármi más, hogy visszatartsa tőle, de hát ezt mi, hogyha visszaemlékszünk a gyerekkorunkra, egy ideig hat, a félelmet mivel fogjuk leküzdeni? Félelemmel biztos, hogy nem. És a misszióban igazán az az ajándék, hogy nem azt mondjuk, hogy ne igyál, ne dohányoz, ez még senkinek nem segített. Hogy azt mondtuk, hogy ne csináld, sőt ugye ez újra a gyerekkorunkra vezethető vissza, hogy amire azt mondták, hogy ne csináld, az biztos kipróbáltuk, mert annál izgalmasabb volt ez a dolog, és mi felnőttek se vagyunk ilyen módon másképp, hanem azt mondjuk, hogy mi az, ami többet érhet az életünkben, és ha egy gyerektől elveszünk valamit, és egy jobbat kínálunk helyette, akkor természetszerűleg azt fogja választani a jobb, mit élni. Én hoztam egy mesét, amit szeretnék elolvasni. Mese vagy mégsem? Olyan korhat fát vágott ki egy férfi, melynek odvában egy hatalmas dzsin, gonosz szellem lakozott. Égtelen harakkal fölmett az emberre. Hajlékomat elpusztítottad, tettedért bűnhődnöd kell. Két büntetés közül választhatsz. Az egyik, kifosztod anyádat, előzött feleségedet, megölöd egyetlen fiadat. Ilyen gonoszságot semmiképp sem követhetek el, hiszen az életemnél jobban szeretem mindhármukat. Tiltakozott hevesen a férfi. Akkor pedig, folytatta kajánul a szellem, meg kell innod egy pohár pálinkát. Ha már bűnhődnöm kell, inkább ezt a büntetést választom, felelte meg könnyebbülten az arab. Elment, és felhajtott egy pohár pálinkát. Nagyon ízlett neki, ezért újabb pálinkára vágyott. Miután azonban pénze nem volt, kifosztotta édesanyját. Részegen tántorgott haza, s amikor felesége emiatt szemrehányást tett neki, elkergette őt hazóról. Fiát pedig, aki anyja védelmére kelt, fejszével agyonütötte. Mese, vagy több, mint mese? Az, amit mi igazán szeretnénk, azt így lehetne röviden összefoglalni, hogy annak az embernek, és ebben mi is beletartozunk, aki függőségre született, segíteni egy olyan függőséget ajándékozni, ami nem kifosztja, nem elvesz tőle sok mindent, és végül az életét, hanem meg fogja ajándékozni.
Én is csak azt tudom mondani, hogy áldás, békesség, és nagy szeretettel is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy meg fognak hallgatni. Én lassan 63 éves leszek, karácsony és új év között. És ilyenkor itt eszembe az, hogy milyen kár, hogy nem 40 évvel ezelőtt ismertem meg az urat. De hát az ő mikor kifőkészített meg, ő tudja azt, hogy mikor kell értem nyúlni. Hát értem nyúlt 12 vagy 11 évvel ezelőtt egy hajléktalan számomra. Talán kezdeném azzal, hogy 20 évesen egy nemzetközi hírű étteremnek voltam a pincére, 44 éve gyalogoltam, mert venni változhatnában. És a nemzetközi hírű étteremben belül 18 válogatott legény között voltam, akik delegációs pincérek voltunk. Úgyhogy elég fiatalon már sikeres karriert futottam be. Lehet, hogy ez is hozzájárult bizonyos ponton a későbbiekben az alkoholizálásomhoz. Addig, amíg a szakmámban dolgoztam, nem igen. Nagyon nagy, szóval az, hogy odáig, hogy belüljek, az nem fordult elő soha. Volt olyan, hogy egy-két kis köcsöt vagy egy polásért megittünk, de így máskülönben nem lehetett. A vezérigazgatónk az nagyon szigorú ember volt. Mert a lényeg az, hogy én eljutottam egészen odáig, hogy erről a csúcsról, a sikeres karrierről olyan szépen csendesen elvittem magamat a lépcsőházig, mert már odáig jutottam, hogy ottaludtam a lépcsőházakból. Kénytelen voltam menni magamnak egy-egy plakon bort még, hogy ne féljek, hogy ne ugraljanak ki a lépcsőházból, hogy ne pálzak. Arra azért mindig adtam, hogy tisztán járjak, mert nem tudom, lehet, hogy ez a vendéglátó szakmának egy bizonyos fokú megfertőzöttsége, hogy az adakkor ember magára mindig. A lényeg az, hogy magamra adtam az én mindig. Annyira nem néztem ki csövesnek, mint ahogy némely embereket látni lehet most a utcában, valójáróval különböző helyeken. Talán nem is hitték el azt, hogy én hajléktalan vagyok, pedig az voltam. Majd egy fokozattal később, ez a későbbek folyamán fokozattal előrébb kerültem, hajléktalan szállóval kerültem, és ott talált meg az úr egy a Székesfehérvári Kétkereszt Egyesület egyik képviselője által, mert minden alkalommal jöttek oda a kereszt valamelyik felekezettől, csináltak nekünk teját, főztek és csináltak zsíros kenyeret hajléktalanoknak, és az jó esett nekünk, hogy nagy hidegbe télen pláne. És akkor ez a hölgy megkeresett, és azt mondta, hogy eljönnék-e hétfőn ő hozzájuk. Úgyhogy elkezdtem gondolkozni, hogy hát mindegy, elmegyek mindegy hova, de most már innen, ebből az évből ki innen. Ebből az életfajtából, ebből az életformából ki kell mászni innen. Elmentem egy hétfői napot a Fehérvári Református templom ilyen gyülekezeti termébe. Ott voltak hozzám hasonló emberek, és hát leültünk, beszélgettünk, énekelgettünk, hát már amennyire tudtam én azokat az énekeket, és elmondtam én is a történetemet, ők is többen elmondták a történetüket, hát hasonló szörű emberek voltak, mint én, volt alkoholista. De ezt meséltem Dömösről, hogy ők ott meggyógyultak, megszabadultak. Én már nagyon vártam, hogy ne eljussak oda. Hát sajnos csak egy hónap múlva sikerült odáig eljutnom. De most képzeljék el, hogy egy olyan, ahol már egy picikét is megcsípte az embert az a isteni sugallat, amit mondjuk már akkor ott kaptam ebbe a gyülekezeti terembe, azt a vékességet, és akkor visszamenni arra a hajléktalan szállóra, ahol hát tényleg nem akarom bántani azokat az embereket, mert én is köztük voltam, mert én is ugyanolyan voltam, de abba a környezetbe visszamenni nagyon nem jó. És végre nagy nehezen eljött az idő, amikor elmehettem a Vöröskre. Hát én úgy nevezem, hogy egy gyógyító szanatórium, mert tényleg egy nagyon gyönyörű helyen van a Dunakanyarban, és nagyon szép terület. És akkor volt ott egy, amikor fölmentünk a lépcsőn, hát nekem nem volt sok mindenem, amit vittem volna magammal. Voltak ruháim, de hát azért nem mindig kellett. Vagy ami volt ünnepi ruhám, abban mentem, meg vittem magam egy ilyen szabadidő ruhát, amiben elmondhatózva az ember. Ugye az első alkalommal, amit azt elfelejtettem mondani, hogy időközben, amíg én ott a hajléktalan szállón laktam, volt egy balesetem, és eltört két csigolyám. Akkor megműtöttek, megmaradtam, hál' Isten. Lehet, hogy már akkor is az Úr ott volt körülöttem valahol, és úgy egyengedte az utamat, hogy nekem arra fel kell menni, ki kell józanodnom valahogy. És... de én úgy voltam vele, hogy nagyon-nagyon-nagyon el voltam keseredve, nagyon bántott az, hogy tényleg egy sikeres ember voltam, és most meg nem vagyok senki, egy toplony, egy alkoholista, senki házi, még a volt barátaim, volt munkatársaim is elkerülnek, nehogy kérjek tőlük pénzt, lehetne, vagy mit tudom, akár. És sikerült odáig eljutnom, hogy hát ugye felkerültem Dömösre. És amellett, hogy hát ugye oda kerültem Dömösre, szép környezet, körbenézett az ember, lételem teraszárok, megyünk tovább a megyékről, ott szállok a részre. Ott állt egy ember, áldott emlékezeti Balogh Zoltán lelkész úr, hát esküszöm önöknek, senki az ég egyvágon nem merte volna azt mondani, hogy na, hát ez egy lelkész. Egy ilyen kinyúlt, szürke pulóver volt rajta, egy nagyon mosott kék ing, ilyen munkásszerűség. De nagyon aranyos ember, és olyan aranyosan fogadott, mintha nem tudom, már 100 éve ismert volna. Szervusz, gyere be. Bementem, volt egy másik áldott személyiség, az Aranka néni, aki veszi fel az adatokat. Ő még él, hál' Istennek. És hát így kezdődött az életünk. És akkor a testvérem is elmondta, hogy az igéket megkaptuk hétfőn este a bemutatkozáskor. Nekem az volt az igém, hogy Jeremiás próféta igéje, hogy elébe takadom az élet és a halál útját. Hát szerintem gondolkozni, hogy a halál útján már voltam. Jó van az élet útját elfogadni. És onnantól kezdve elkezdtem figyelni. Hát figyeltem én, de hogy is mondjam, ott olyan öröm nem hogy csöpögtetve, így nagy tömegben így megkaptam az örömet. Én a többiekkel együtt, akkor voltunk, mert tényleg a szeretetet, a békességet, a kedvességet, de mindenki részről, az ottani munkatársak részről, mindenki részről. És El voltam így kábulva, nem volt semmi rálátásom azokra a dolgokra, és mondta Zoli bácsi a történetet, hallgattam én, de valahogy nem jutott el a nagyamig, hogy most mi van. Az megmaradt bennem, hogy Zákeusról van szó, hogy ott van fönt a pán, és akkor Jézus oda megy hozzá, hogy hát nyerre le Zákeus, mert most nálad akar vendégeskedni, nálad akar vacsorázni. Ez maradt meg így bennem. De akkor még úgy nem csapódott le, hogy végül is miről van szó. Hát végül is arról volt szó, hogy Zákeus én voltam. És Jézus engem szólított meg akkor, hogy ez ige által. Most a vége, illetve nem a vége, hanem a tovább fejlemény az volt, hogy vége volt a gyógyítónak, elmúlt a két hét, hát én nekem nem nagyon akarodott visszamenni a munkásszere, a vagyéktalan szállóra. Oda mentem az másodat, mondom, hogy volna itt valami lehetőség, hogy itt valamit dolgozni. Azt mondja, hát gyere vissza a munkahétre, és majd meglátjuk. Visszamentem a munkahétre, csak rottam, és négy évet szolgáltam ott dönösen. Én voltam udvaros, talán az elnök azt tudnám megmondani, hogy 56 kilóval voltam, vagy kerültem oda, és a kasza lehet, hogy nehezebb volt, mint én, amikor kaszáltam a füvet. Mert még akkor olyan napok voltak fent is. De mindegy, szeretettel és tényleg nagy örömmel csináltam. És boldog voltam ott fent, dönösen. És négy évig szolgáltam ott fent. És négy év után kerültem vissza a polgár, lehetett így mondani, a polgár életbe. Kaptam a Jóistentől, az Úr Jézus által egy szabadítást, nem csak az alkoholból, nem csak a dohányzásból, hanem, én nem tudom, egy olyan békességet kaptam, hogy, és azt a szeretetet, amit nap mint nap megkapok tőle, reggel olvasom az igét, és minden, valahol biztos, hogy van valami kis jel, hogy na, ez rám vonatkozik, hogy ez hozzám szól, ez az enyém. Nehogy azt mondják, nekem is ugyanúgy a gázszámlán, a villany számlán, mint önöknek. Én nekem is kell vizitdíjat fizetnem, orvoshoz megyek. Semmit sem változott a polgári élet, de itt belül mégiscsak változott valami. Rengeteg nagy szeretet, rengeteg nagy békesség, aminek nagyon örülök. És annak a szabadításnak, amit én átértem, hála jó Istennek, ma már Magyarországon több ezer társunk van, akik az ország különböző, aztán 54 csoportja van, ilyen kétkeres csoportja. A Csepelen is van egy ilyen kétkeres csoport, ahova átlagosan 20-an szoktunk összejönni. Azt lehet mondani egy átlagos 20 fő, akik szintén hasonló sorsú emberek, akik gyógyultak meg, akik újak meghallották, hogy létezik ilyen, és eljönnek oda, szeretnének meggyógyulni, szeretnének emberek lenni.
Ilóné vagyok. Érdről jöttünk, és egy olyan, most lesz 3 éve, hogy a misszióval megismerkedtünk, és azért szerettem volna már megszólalni, mert pozitív dolgot akarok elmesélni. Tehát erre, ez mindenkire ráfér, meg mindenkinek jól esik, hogy ne csak a rosszat, és ne csak azon morfondírozzunk, hogy nem tudunk tenni semmit, és nem lesz jobb sohasem, sehogy sem. De azért alakul ez. És tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt, most karácsonykor lesz ennek 3 éve, hogy Érden az evangélikus templomban meghallottunk egy olyan igehirdetést, ami megváltoztatta az életünket. Egy olyan állapotban voltunk akkor, finoman kell fogalmaznom, a férjem iszogatott enyhén, amit én nem így láttam. Tehát én úgy láttam, én úgy láttam, hogy ez már több a soknál. És szép lassan egy olyan, nem tudok időt mondani, szóval ez nem egyik napról a másikra, hanem szép lassan egy olyan általam túl nagy mennyiséghez jutott már, amit láttam, hogy sem egészségnek, sem családnak, sem, én így nem akarok élni, köszönöm szépen, ebből nem kérek, úgyhogy vagy abba hagyod, vagy elválok, vagy most a másik szobába költözök, vagy most nem szólok hozzád. Ezek a alkoholisták feleségeinek a betegsége. Ez a majd, igen, tehát kell, hogy szeressen annyira, hogy majd nekem majd most majd nem fog inni. Hát nem megy. Szóval nem megy. Az én férjem, én tudom, hogy nagyon szeret engem, mert igazán, hogyha nem, tehát ha nem ő lenne a férjem, már rég elváltunk volna, mert én már elváltam volna 1000-szer tőle, mert nem akartam vele élni, mert nem kell elmesélni, milyen egy alkoholista. És 3 évvel ezelőtt olyan pontra jutottunk, hogy tényleg ott házon belül, de külön mentünk, és én eldöntöttem teljesen, hogy elválunk, én nem szeretném ezt tovább csinálni, amikor is, mint a világi emberek nagy többsége karácsonykor, meg húsvétkor csak elmegy a templomba, és gyerekkoromban is nagymamám hívő volt, tudom, nagyon komoly hívő, egy olyan evangélikus faluban nőttem fel, ahol ott 80%-a evangélikus volt az embereknek, és hát nem tudom, mert én ezt, mikor már ide kerültem Budapestre, akkor hallottam erről, hogy üldözték az egyházat a szocializmusban, meg hogy milyen rossz volt. Ez ott nálunk, az a kis faluban, én nem vettem észre, mint gyerek. Mindenki járt hittarra, mindenki járt templomba, mindenki ott házasodott a templomba. Hát, hogy aztán mi történt a színfalak mögött, azt nem tudom, de ezt így nem láttam, hogy ez nem lenne szabad. És konfirmáltam, de nem emlékszem semmire. Szóval egyáltalán nem fogott meg, nem igazán értettem. Muszáj, mert ott az volt a rend. Tehát nem az, amit most átélek, mikor már tudatosan tudom, hogy mit jelent hinni. És na, ez mindezek után, az előzmények után ez a karácsonyi Isten tisztelet volt egy olyan, amit meghallottam.
És hát meghallottunk,
igen.
Igen. Szinte gondoltam, megkérdezem, hogy nem Icep Isten bácsi. Igen.
És voltunk ott is többször, de mondom, igazán nem értettem, hogy miről van szó, nem. Az egy olyan volt, hogy zsúfolásig volt a templom, de azt én úgy gondoltam és úgy éreztem, hogy ez most csak nekem szól. Hogy egy olyan felhívás vagy figyelmeztetés, hogy álljál már meg. hogy nem tudnám visszamondani, nem tudom, hogy mi volt az ige hirdetés, tényleg nem tudom, de nekem úgy nyomta a lelkemet, hogy én azt hittem, hogy belehalok ott. És ez muszáj volt, hogy elgondolkoztasson azon, hogy el kellene, tehát nem biztos, hogy ez az Isten akarata, hogy mi elváljunk. És van egy nagyon régóta barátnőm, egy hívő református barátnőm, ő többször emlegette már, mert hát mondom, én mindent megpróbál, a doktornő megpróbál mindent a Lacival, nem megy. És ő évek óta emlegette, hogy hát el kéne menni a Lacinak Dömösre. És hát mondom, nem tudom, amit csak én is úgy mondom, hogy maradjál, mert nem tudnak ott sem velem. A Laci oda, nem. Még addig sem jutottam el, hogy esetleg neki tálaljam. Mert én eldöntöttem, hogy tudom, hogy neki mi a jó. Aztán beszélgettünk ezzel az Erzsivel, ezután, és akkor utána jártam mégis, csak hogy lehetne ezt megkeresni, ezt a missziót. Bejelentkeztünk. Jó. És a Csepeli csoportba mentünk le januárba először, 2005. januárjában, ahol megint egy pontosan ugyanolyan megrendítő élményben volt részünk, mint a templomban, csak már kiélezve ugye a piára. És ahogy oda lementünk, és azt a 8-10 embert látva, hogy ők, köztük ők, hogy azt mondják, hogy 20 éve keresztül ittak, és hogy köszönjük szépen, jól vannak 10 éve. Ez egyszerűen nem fér bele a fejembe. Tehát olyan embereket látni, akik szép tiszta a tekintetük, és na. Úgyhogy így végül is elkerült a férjem akkor rögtön februárban, január végén Dömösre. Nem tudtam vele menni, nagyon-nagyon nem jó, mert jó lett volna. Egy hétvégén látogattam meg csak, ahol tehát ezek az alkalmak, hogy valahol Isten közelébe kerültem, olyan áldásokkal bírtak mindig, ami előtte soha életemben meg nem tapasztaltam. Dömösön olyan hétvégén, az is olyan volt, hogy úgy a 90%-át végigbőgtem. Rengeteg ember van, aki oda jár bizonyságot tenni, akik gyógyult emberek. Az szerintem nagyon, én számomra nagyon megrázó is. És úgy gondolom, hogy az egy nagyon nagy százalék, hogy is fogalmazok, tehát nagyon segíti a gyógyulást, hogy a bizonyságtevők elmondják, hogy és látni rajtuk, hogy ugye nem felolvassák és nem mesét mondanak. És nem akarom hosszúra nyújtani, ami a lényeg, hogy akkor elindult bennem is valami, és én akkor azt gondoltam, hogy nem is akarok én már olyan lenni, mint régen. Nagyon meg szeretek ma már visszanézni arra az énemre, amilyen akkor voltam. Ide kapcsolódik, amit gondolok, hogy meg voltam róla győződve, hogy én egy nagyon-nagyon rendes asszony vagyok, aki mindent megtett, és én dolgoztam, és a gyerekek, és a és hogy ez itt mellettem, hogy miért így kellett, és miért nem. És amikor eljut oda az ember, hogy elgondolkodik azon, hogy bizony volt olyan, hogy tehát nagyobb szeretettel kellett volna nem elutasítóan viselkedni. Nagyon, nagyon sok olyan eset volt, amire rájöttem, hogy hibás voltam abban, hogy ide jutottunk. És amikor ez az emberbe lecseng, akkor hát ezzel számot kell vetni, és el kell rajta gondolkodni, hogy ez nem egyedül annak az alkoholistának a bűne, és nem annak a gyereknek a bűne, aki drogos lesz, hanem ez jön, és apró, pici, nem kell nagy dolgoknak lenni, csak hogy most nem érek rá vele foglalkozni, mert éppen még most mindig nyomnom kell a varrógépet. És hát nem, szóval apró dolgok miatt eljuthat oda, hogy akkor majd máshol keresi az örömet. És ami az én, mondom, ami ebből mindebből az én részem, hogy mindezek után, hogy kis megszakítással, de tavaly, vagyis na, szóval ez tavaly augusztus óta nem megszakítással, nagyon-nagyon lassú, de biztos, és nagyon, nem akarok fellengzős lenni, de tényleg nagyon szép, csodálatos életünk alakul ki. Az, ami volt kapcsolata gyerekekkel. Tehát egy ilyen négyes volt, harctér volt a lakás. Mindenki mindenkivel, meg ezért, meg azért, meg, és akkor szövetkeztünk, hogy ő ellene, és hát ez most egy normális békességben élő család, 27 éves, az egyik fiam, másik 22, és szerintem születésük óta nem volt ilyen békesség és nyugalom a családban. Ahogy mi ezt megéltük, és ahogy én levetkőztem ezt a régi harcos énemet, és megpróbáltam szeretettel, és tényleg nagyon nagy nyugalmat kaptam az Úristentől, hogy nem pöccenek be mindjárt mindenre. Nem magam. Tehát ez úgy jött. Tehát ez nem én alakítottam ki tudatosan, hanem van, kaptam. Ezzel úgy érzem, hogy biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy ezt az életünket az Istennek köszönhetjük. És tudom, hogy ő szabadította meg a férjemet, hogy Jézus Krisztus szabadította meg, és ezáltal ugye az egész családi életünk rendbe jött, mert még hogyha talán nem is olyan borzasztó a piázás, de az biztos, hogy mindenféle saját bajomat rá tudom arra vetíteni. Ez tuti. Tehát minden lehet, mindent rá lehet arra fogni. Az lehet az oka bárminek. Meg a gyerekek is, meg hát szóval arról nem beszélve, hogy amire mostanában, mert nagyon-nagyon sokat gondolkodok rajta, amire mostanában rájöttem, hogy ez az alkoholistáknak a feleségük, hogy nagyon-nagyon szeretik a mártír szerepüket. Ebben nagyon jó el lehet tetszelegni az ismerősök között. Megmondom őszintén, hogy a régi ismerőseim, mióta engem nem lehet sajnálni, meg mióta boldog vagyok, nem igazán... Aj, a Marcsi úgy megváltozott. Hát jó, de most ez jó nekem? Szeretsz engem? Akkor örülj neki, hogy én boldog vagyok. Mert akkor, hát na. És addig szépen, mondom, szépen elsunnyognak a boldogságom mellett. Addig volt jó, míg a férjeket jó ki lehetett pocskondiázni, jól összeültünk, és akkor el lehetett mondani. Addig nagyon jó egyet értettünk. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ha jó is nálunk, hogy nem jött olyan hirtelen egyik napról a másikra, ez a nagyon nagy rend meg boldogság, mert azzal nehéz mit kezdeni. Tehát, hogy az ember van egy olyan állapotban, ahol mindig rosszul kell érezze magát, és mindig sajnáltatnia kell magát, és egyik pillanatról a másikra ezt elveszik tőle, akkor az éppen ugyanolyan borzasztó lehet, mint benne élni. Sőt. Úgyhogy ez nagyon szépen alakult, és nagyon szép lassan, fokozatosan tudtam ehhez hozzászokni, és én abban egészen biztos vagyok, minden, tegnap is éppen volt egy ismerős házaspár, és nem nagyon akarják elhinni. Megkérdezik tőlem, hogy iszik a... De tényleg nem iszik a lacsú. Nem. Mióta? Hát mondom, már most több mint egy jó, már mindjárt másfél éve. Azt mondja, és akkor mikor bejött a Laci, akkor két, nem iszol, Laci? Hát dehogy nem, hát mindenki iszik meg. Szóval, de hát nem alkohol. És szóval mindig a beszélgetésben mindig úgy bepróbálkoznak, hogy biztos ez, egészen biztos. Nem bírják ezt elkönyvelni, hogy hát a Laci az nem létezik. Az arra, hogy a versbe, hogy már mindenki csak legyünk, tehát ugye, már mindegy. Úgyhogy, na köszönöm szépen!
Ugyanakkor egy másik idézetet is szeretnék Berzsenyi Dániel mondatait citálni, amikor a következőt mondja, hogy nem a világi jókat megtagadni, hanem azokkal együtt élni tudni az igazi bölcsesség jele. Tehát két mezsén, hogyha elindulunk, akkor nyilvánvaló, hogy nekünk nem a nemmel és nem a tagadással, hanem egy olyan légkör megteremtésével kell elsősorban, ami a családot jelenti, számolnunk, és feltételezzük, de hát tudjuk nagyon jól, hogy az élet ezt megcáfolja, hogy egy olyan bölcsőben, egy olyan lélek, szellemi, szeretett bölcsőben nőnének fel a gyerekek, amikor nem kell arról beszélni, hogy kábítószer, amikor, hogy ne cigarettázz, amikor evidenciákat nem kell megmagyarázni, hogy ne ölj, ne rabolj, stb. És önöket mindezt tudják a 10 parancsolatból. Sajnos pontosan, mert hogy ezeket a kőtáblákat összetörték. És kérem szépen, nagyon hosszú időnek kell tenni ahhoz, hogy megtaláljuk a kődarabokat. A ragasztásról még nem beszéltünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levél címen. Áldás békesség, a viszonthallásra!